frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta, miután udvariassági látogatást tett Gregor Ries bíborosnál, krakói érseknél a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezze, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdhette látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte akkor, amikor első hivatalos miniszterelnöki látogatására indult Lengyelországba. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dosszíját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. Előzőleg Magyar Péter kérte a Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy a Sándor Palota is hozza nyilvánosságra az ott lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormány tagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ az üggyel kapcsolatban. Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, mutatta őt be a tárcavezető. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata az MT-vel. Az első negyed évben a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálták, a rendelkezésre álló információk alapján probléma lehet a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölt az Országos Vízügyi Koordinációs Központ ülése után az MT-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott víz mennyiségét. 64 éves korában meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Halálának hírét a Nézőművészeti Kft. Osztotta meg. Legismertebb alakításai a Kontroll, az Argó, az Egy bolond század csinál, a Papírkutyák, a Made in Hungária, a Kossuth Kifli és a Kincsem című produkcióhoz köthetők talán, de ő volt a Kuflik mesesorozat összes magyar hangja. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Keddi műsorunk tartalmából. Magnifica Humanitas. Csodálatos emberség címmel pünkös hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. A Szent Atya egy amerikai segélyszervezethez. A gyengék és a szegények megsegítése az ősegyház buzgóságát igényli. Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Szent IV. Nerszész örmény katolikosz életrajza. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban.
Magnifica Humanitas. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, amelyet a Szentatya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 11:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én a következő személyek végzik majd. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, Anna Rowlands teológus, az angliai Durham Egyetem oktatója, Christopher Olá, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója, továbbá Leocadie Lusombo, a kaliforniai Szent Klára Jezsuita Egyetem politikai teológia és katolikus társadalmi gondolkodás oktatója. Ezután Pietro Parolin bíboros szólal föl, majd Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. Leó pápa. Életerős keresztény közösségeket kell ma építeni és segíteni a szegényeket. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Catholic Extension Society nevű amerikai pápai jótékonysági alapítvány tagjait és hozzátartozóikat római zarándoklatuk alkalmából. A 120 éve alapított szervezet az USA elmaradott régióiban és a karibi térségben is segíti a hátrányos helyzetű közösségeket. Az egyetemes egyház szeretetét tolmácsolja, amiért a pápa háláját fejezte ki. A katolikus kiterjesztési vagy missziós társaság 1905-ben alakult azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsön a szegényebb katolikus közösségek javára. Tizedik Pius által pápai jóváhagyást nyert a szervezet, mely számos projekttel támogatja a missziós egyházmegyéket az Amerikai Egyesült Államokban. Tevékenységi köre kiterjed templomépítésre, épületek felújítására, ösztöndíj folyósítására, papságra, szerzetességre vagy lelkipásztori munkára készülők számára. Május 18-án hétfőn délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota konzisztórium termében audiencián fogadta a társulat vezetőségét, akik családjukkal együtt Rómában és a Vatikánban tartózkodnak zarándoklaton. A Szentatya örömmel köszöntötte őket, majd imáit ajánlotta fel azért, hogy ez az időszak lehetőséget adjon arra, hogy imádkozzanak az apostolok sírjánál, megerősítsék kötelékeiket Péter utódával és az egyetemes egyházzal.
Peter and the Universal Church.
Ez különösen jelentős alkalom egy pápai jogú társulat számára. Római látogatásuk a pünkösdöt megelőző napokra esik, és ez az ünnep kulcsfontosságú az egyház életében, és ma is rendkívül lényeges számunkra. Az apostolok ugyanis csak a Szentlélek ígéretét megkapva kezdték hirdetni a názáreti Jézust az embereknek, terjeszteni az üdvösség és a Krisztusban való új élet jó hírét. Ezt követte az ősegyház és az evangélium terjedésének története, előbb Jeruzsálemben, majd a környező térségekben. Szép lassan növelte a számukat az Úr, és elkezdtek közösségeket alapítani, melyek a testvéri egységen és az apostolok tanításán alapultak, az eukarisztia és az ima élet tápláló erejével. Ugyanaz a buzgalom, ami az ősegyház keresztényeit hajtotta, hogy megosszák az emberekkel Jézus Krisztus örömhírét és a lélek ajándékát, ihlette az Amerikai Katolikus Missziós Társaság alapítóját, Francis Clement Kelly atyát, több mint 120 évvel ezelőtt. Igyekezett elérni az USA legeldugottabb hitközösségeit is, hogy elvigye nekik Krisztus életét a szentségeken keresztül. És egy szélesebb körű keresztény közösség támogatását nyújtsa. Ma is szükség van erre a missziós lelkesedésre, állapította meg Leó pápa, majd köszönetet mondott a szervezetnek, amiért állandóan segíti a szegényebb katolikus közösségeket, mind az USA-ban, mind azon túl. Különösen ígéretes a Kubában és Puerto Ricóban végzett munkájuk. Az ottani közösségeket támogatva jelenítik meg az egyház egyetemességét, tanúskodva arról, hogy a fele barát iránti szeretet, az Isten iránti szeretet kézzelfogható bizonyítéka. Ugyanígy bátorította a pápa a hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott lelkipásztori ellátást, mint ahogy a sok bevándorló család segítését az Egyesült Államokban. Elengedhetetlen, hogy ezek a testvéreink megtapasztalják egy olyan közösség melegségét, melyet Krisztus jelenléte határoz meg. Az ősegyház megmutatta, hogy egy valódi hitközösségben a keresztény szeretet arra indítja az embereket, hogy enyhítsék mások szenvedését, és gondoskodjanak a rászorulókról, különösen a szegényekről. A szegények iránti szeretetet az Isten szívéhez hű egyház evangéliumi biztosítékának foghatjuk föl, és így az általunk segítettek jobban megismerhetik az Urat, míg mi tanúskodunk az ő szeretetéről. 14. Leó pápa arra is rámutatott, hogy a jótékonysági szervezet tevékenysége nem áll meg az anyagi támogatásnál, hanem az élő katolikus közösségek építését is segíti, amire ma különösen nagy szükség van. A hittel teli közösségek lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megtapasztalják a Krisztusban való új élet örömét a hétköznapokban is. Támaszt nyújtanak a szegényeknek, de erőt is adnak, amire szükségünk van ahhoz, hogy hittel nézzünk szembe az élet kihívásaival. Ezek a közösségek jó táptalajt jelentenek új hivatások ébresztéséhez, a papságra és a szerzetes életre, hogy új munkások érkezzenek a jövőben az Úr szőlőjébe. Mondta Leó pápa, majd a Szeplőtelen Mária szerető közbenjárására bízta a társulat tagjait, apostoli áldását adva rájuk a feltámadt Úrban való béke és öröm zálogaként.
Leó pápa cilíciai örmény katolikoshoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Leó pápa hétfőn délelőtt a dolgozó szobájában kiagatáson fogadta első aram katolikost, a cilíciai örmény apostoli egyház vezetőjét és kíséretét. Hozzájuk intézett beszédében elismeréssel szólt arról, hogy a különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő cilíciai örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. A beszédek után Leó pápa együtt imádkozott első aram katolikusszal a 8. Orbán kápolnában. A cilíciai örmény apostoli egyház az ősi Ecsmiadzini székhelyű örmény apostoli egyház önálló része, székhelye a libanoni Antelias, miután 1441-től önálló egyházzá lett. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Pál apostol e szavaival köszöntötte Szent Atya a cilíciai örmény katolikost. Lehet-e nagyobb lelki kötelék egyházaink között, mint az a kötelék, amely Pál apostollal, a tarzuszi Pállal fűzi össze őket, aki a te székhelyed Cilícia földjén született, és itt Rómában nyerte el a vértanúság koronáját? Szólt Leó pápa az örmény katolikushoz, majd így folytatta. Szent Pálra, az egyházak közösségének legkiválóbb apostolára bízom a római zarándoklatodat. És hogyan is hagyhatnám ki a nagy egyházi szenteket, akik a keresztények egységéért fáradoztak? A pápa gondolatban Szent Nerzész, Cilícia katolikusa felé fordult, akit az ökumenizmus úttörőjének lehet tekinteni, és akit a közelmúltban felvettek a római martirológiumba, a vértanúk névtárába, ez pedig újabb példája annak a szentek ökumenizmusának, amely már is egyesíti az egyházokat. A különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő Cilícia örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. Egyházaink között ez a különleges kapcsolat a középkorban rendkívül intenzív volt, míg a 20. században és főként a II. Vatikáni zsinat után új fejleményekkel gazdagodott. Leó pápa jól tudja, hogy vendégének tiszteletre méltó elődje első korrend katolikus volt, az első keleti ortodox egyházfő, aki a zsinat után már 1964 májusában Rómába látogatott. Első aram, mostani katolikus pedig fáradhatatlan buzgalmával tűnt ki, mind helyi szinten, mind a közel-keleti egyházak tanácsának egyik alapítója, mind pedig nemzetközi szinten, így az ökumenikus egyházak tanácsában, ahol fontos tisztségeket töltött be. Leó pápa mélységesen hálás mindazért, amit első aram katolikus a katolikus egyházzal való kapcsolatok előmozdításáért tett, valamint a római egyház iránti közelségéért, amelyet katolikusként először 1997-ben a keresztények egységéért tartott imáit alkalmával látogatott meg, és amit azóta is számos alkalommal megtisztelt jelenlétével. A Szent Atya különösen hálás a katolikusnak a teológiai párbeszéd előmozdítására irányuló személyes elkötelezettségéért, amely 2003-ban a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéddel létrehozott vegyes nemzetközi bizottság keretében valósult meg. Ez a párbeszéd, amelyhez örmény küldöttek és értékesen hozzájárultak, már három fontos dokumentumot tett közzé az egyház természetéről és küldetéséről, az őskeresztény egyház közösségeiről, valamint a szentségekről. A pápa őszintén reméli, hogy a közelmúltbéli nehézségek ellenére ez a párbeszéd megújult erővel folytatódik, hiszen a hit egysége nélkül nem lehet helyreállítani a közösséget az egyházak között. Leó pápa szívesen emlékezett a tavaly decemberben tett libanoni látogatására, amely a cilíciai örmények hazája is. Libanon azért is oly kedves számára, mert ez az ország sokáig megmutatta az egész világnak, hogy különböző kultúrájú és vallású emberek is képesek egy nemzetként együtt élni, miközben most nehéz próbatételékkel néznek szembe. A jelen időszakban, amikor Libanon egységét és integritását ismét fenyegetés éri, egyházainknak meg kell erősíteniük azokat a testvéri kötelékeket, amelyek nem csak összeköti a keresztényeket egymás közt, hanem más közösségek testvéreit is a közös hazájukban. Leó pápa libanoni népért és a közel-keleti egyházakért mondott napi imáiról biztosította vendégeit, amely egyházak szerepéről éppen első Aram katolikus szervez egy konferenciát mostani római tartózkodása alatt. A pünkösd ünnepét megelőző napokban, miközben a Szentlélek kiáradásának befogadására készülődik az egyház, Leó pápa azért hálás, hogy a találkozójuk után együtt imádkozhatnak a Szentlélekhez, az Úrhoz és Éltetőhöz, az élet adományozójához, hogy adja meg az egység ajándékát, a tartós békét, és hogy újítsa meg a föld színét. Szent IV. Nerzész örmény katolikus életrajza. Szent IV. Nerzész 1102-ben született Kis Örményországban és Cilíciában halt meg 1173-ban. Az örmény apostoli egyház egyik legsokoldalúbb, a latin kultúrkörben is elismert képviselője. Nem véletlenül kapta a Snorhali, kegyes, tehetséges nevet, mert nem csak kiváló pátriárka, hanem teológus, író, rétor, fordító, zeneszakértő és szépíró, kalligráfus is volt. Előkelő örmény nemzetség sarja, aki bátyja a romklai harmadik Krikor katolikus udvarában nevelkedett. 1120-ban pappá, majd 1127-ben püspökké szentelték, és a katolikus titkáraként szolgált, majd 1166-ban katolikusszá nevezték ki. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretet szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án szerdán este Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentjégi Nagykövetségének szervezésében és a Hungarikum programiroda non-profit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára. A Hungarikum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Miklós Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentjéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel a rászorulóknak. A vacsorának otthont adó befogadóház a Szent Egyet közösség által fenntartott hajléktalanokat és nehéz sorsú embereket segítő intézmény, amely közvetlenül a Szent Péter tér mellett a bazilikára néző Palazzo Migliori-ban működik. A ház Ferenc pápa kívánságára jött létre, amelyet a Szent Atya személyesen avatott fel 2019-ben. Azóta a Palazzo Migliori a szegények szolgálatának egyik különleges helyszín a Róma szívében. Szállást, közösséget és mindennapi segítséget nyújt a rászorulóknak. A szeretett vendégsége jelen volt dr. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet. Az este közös imádsággal kezdődött, amelyet Luis Marin de San Martin a szentjék szeretett szolgálatáit feledő dikasztériumának prefektusa vetetett. A prefektus nagy szeretettel köszöntötte a jelenlévőket, és háláját fejezte ki a nagylelkű felajánlásért. Az est során mintegy 50 rászoruló vendég számára szolgáltak fel hagyományos magyar menüt, kakaspörköltet galuskával, desszertként pedig almáspitét. A közös vacsora során a résztvevők nem csupán éltet, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A magyar vacsora és a szívélyes vendéglátás nagy örömet és megbecsülést váltott ki jelenlévők körében. A Hungarikum programiroda non-profit Kft. Hosszú évek óta dolgozik a magyar kulturális értékek és hagyományok népszerűsítésén, különös figyelmet fordítva a nemzeti örökség közösségépítő és értékközvetítő szerepére. Az iroda tevékenysége túlmutat a kulturális bemutatkozáson. Kiemelt célja, hogy a magyar hagyományok a keresztény szolidaritás és a társadalmi felelősségvállalás szolgálatába is álljanak. A mostani alkalom különleges jelentőséggel bírt, hiszen immár második alkalommal nyílt lehetősége a Hungarikon programirodának arra, hogy a Szentszéki Magyar Nagykövetség közreműködésével karitatív szolgálaton keresztül kapcsolódjon a pápa szegényeit segítő kezdeményezésekhez. Az est családias és meghitt légkörben telt, ismét tanúságot téve arról, hogy a keresztény szeretet nyelve minden ember számára érthető és közös. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban az Istennel való találkozás helyszínéről és viennei Szent Jánosról Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Add, hogy megbocsássak! Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak! Ha valakinek panasza van a másik ellen, az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Üdvözítő Istenem, gyakran mondom az imában, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Uram, te tudod, hogy nem mindig gondolom ezt komolyan, mert néha haragot tartok, sérelmeket, bántásokat hordozok a szívemben. Add, hogy ha ma találkozok valakivel, aki megbántott, meg tudjak neki bocsátani. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is az Istennel való találkozásnak egyik nagyon fontos helyszínéről fogunk beszélgetni, mégpedig ami az Istennek a háza, az a hely, ahol szoktunk összegyűlni, hogy az Istent dicsérjük és az Istent imádjuk. Mielőtt azonban erről beszélgetünk, szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit jelképezhet szerintetek egy kapu?
Bemenetelt, a belépést valahová.
A mennyországba.
Új kezdet.
Nagyon jó. Amikor gyermek voltam, nagyon szerettem meglátogatni a nagyszüleimet. Ők egy nagyon nagy házban laktak, és ahogy a kapuhoz értünk, már eltöltött az ismerős érzés, hogy már majdnem megérkeztünk. Nagyon gyakran van ez így, ugye, hogyha belépsz egy ajtón, amit ismersz, akkor tudod, hogy mi vár rád. Akkor nem annyira izgalmas, ha kinyitod az ajtót, mert már voltál ott többször. De mi van azokkal a helyekkel, ahol még nem jártál? Mindenhová kapun keresztül megyünk be?
Igen.
Gondoljatok bele, akárha egy osztálykirándulásra elmentek, és egy múzeumba mentek be, akkor annak is van egy ajtaja, amin átléptek, igaz? Vagy hogyha bemegyünk egy templomba, nyilván annak is van egy különleges kapuja, de a családi házatoknak is ismered már a kiskaput, hogy meg kell lökni, vagy meg kell emelni a zárat, és úgy nyílik, tehát, hogy akkor tudjuk, hogy mit árul fel előttünk. Volt-e már esetleg nektek olyan, hogy nagyon izgatottak voltatok, mert valahová elmentetek, és alig vártátok, hogy azt a kaput, mint egy titkos ajtót kinyissatok. Szoktuk is ezt mondani, hogy egy titkos ajtó nyíj ki, mert ez miért izgalmas, hogyha egy kapun jó lenne, ha átlátnánk, vagy az a jó, hogy nem látunk, csak át kell menni rajta. Mi a véleményetek?
Az a jó, hogy nem látunk át, mert így sokkal izgalmasabb átmenni.
Volt már neked olyan élményed, hogy olyan kapun mentél be, amit nem tudtad, hogy mi vár rád?
Persze, hogy volt.
Elmondasz egyet?
Egyszer, amikor még a múzeumunk romos volt, bementünk először, egy olyan érzés fogott el, hogy hűha, ez nagyon szuper.
Hát ilyen érzések vannak bennünk. Én voltam, képzeljétek el, a Vatikánban, a Szent Péter Bazilikába. Nagyon nagy tömeg volt a Szent Péter Bazilika előtt, Rómába, és esett az eső, óriási nagy tömeg, és akkor hát ugye rengeteget hallottam már róla a Szent Péter Bazilikáról is, és alig vártam, hogy bemehessek oda, de viszont több mint egy óra hosszán keresztül kellett sorban állni, az esőbe előre menni, hömpölygött a tömeg, és azt az érzést nem is tudom nektek elmondani, amikor én a Szent Kapun átléptem, mert hogy akkor még szent év volt tavaly. Olyan világ tárult el, amit te mondasz elém, hogy én is csak azt mondtam, hogy őha, hogy én el se hiszem, hogy én egyszerű vidéki pedagógus itt vagyok a Szent Péter Bazilikában, és minden óriási, és minden látványos, és el se hiszem, hogy itt van Szent II. János Pál pápa sírja, el se hiszem, hogy ott van Szent Péter apostolnak a mozaikja a Szent Kapu fölött. Tehát, hogy így ámultam és bámultam, és a lelkem nem tudta befogadni azt a sok csodát, ami a Szent Péter Bazilikába volt. Szó szerint, ha hiszitek, hanem ilyen megrészegülten jöttem ki a bazilikából, minthogyha fel se fogtam volna, olyan volt, minthogyha nem is velem történt volna, meg annyira tele volt a szívem azzal az élménnyel és azzal a látvánnyal, amit számomra adott ez, hogy beléphettem a Szent Péter Bazilikába át a Szent Kapun. Na hát ott tartottunk, hogy sokféle kapu van, és hogy a nagyszüleimnek a háza is ilyen kapu volt előtte, és hogy mennyire vártam azt, hogy én ezen a kapun beléphessek, és aztán felmentünk egy lépcsőn, és minden forduló után egyre boldogabb voltam, mert tudtam, hogy végre majd a nagymamám fogja kinyitni az ajtót, és nagyon csodálatos dolog volt ez. Így vagyunk ezzel, biztosan ti is vártok olyan találkozásokat, amiket már mondjuk a hét elején tudod, hogy milyen jó lesz, hogyha el fogsz menni a nagymamádhoz, vagy a rokonodhoz, vagy újra fogsz valakivel találkozni, akit régen láttál, mikor ti is, Roxi, elutaztok Budapestre a rokonokhoz, és hogy milyen jó várakozni, és amikor végre meglátjuk egymást, és egymás szemébe tudunk nézni, üdvözöljük egymást, akár egy kézfogás is, és hogy kimondhatjuk az első szavakat, és így megindul a beszélgetés. Milyen furcsa lenne, ha kimaradnának ezek a fokozatok. A találkozás nem lenne nyugodt, baráti és szívélyes, inkább olyan lenne, mint amikor a katonák lerohannak egy célpontot. Tehát nagyon fontos megtanulni a jó találkozásnak a receptjét. Számunkra, ahol mi keresztények összegyűlünk, és már nem a föld alatti katakombákban vagyunk, ahol az első keresztények, hanem Istennek szentelt házakat építettünk, ezeket úgy hívjuk, hogy
Isten háza, templomok.
Így van. Mit tudunk még erről mondani, Matyi?
Ő a mi atyánk, tehát azt is mondhatjuk, hogy a templom a mi otthonunk. Amikor belépünk az ajtaján, olyan, mintha egy hosszú nap végén hazaérnénk.
Mit csinálunk először, ahogy belépünk egy templomba?
Először köszönünk, belemártjuk az ujjunkat a szentelt víztartóba. Ez arra emlékeztet, hogy megkeresztelt emberek vagyunk. Majd keresztet vettünk, így módon a Szent Háromságot, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket köszöntjük.
Ha van a templomban tabernákulum, azaz az eukarisztiát, a szentostját őrző oltárszekrény, akkor térdet hajtunk annak irányába. Mi jelzi a tabernákulumnak a jelenlétét egy templomba? Tibike.
Helyét általában egy vörös izzó, az örök mécs jelzi.
Köszönöm szépen. Amikor a Szent Mise elkezdődik, akkor a padok lassan megtelnek, és egyre többen érkeznek, ilyenkor illik köszönni azoknak, akik mellénk leülnek. Egyesek még beszélgetésbe is kezdenének, de ez nem feltétlenül jó dolog. A mise előtti percekben mi lenne a helyes magatartás, Virág?
Ha elcsendesülünk, oly sok gondolat kavarog a fejünkben. Most tegyünk félre őket.
Mire próbáljunk meg törekedni?
Próbáljunk meg összeszedetté válni a szívünkkel és az értelmünkkel is odafigyelni Istenre.
Mi történik akkor, amikor megszólal a csengő?
Jelzi a liturgia kezdetét.
gondolom nem mindig csendes mise szokott lenni, hanem van, amikor ugye énekek is hangzanak el az orgonán. Mit tudunk ezekről?
Ha van kántor, a közösség énekelni kezd.
Mit tegyünk, ha a közösség énekelni kezd? Hogyan vegyünk részt egy ilyen énekes szent misén?
Próbáljunk bekapcsolódni. Sokat segít, ha van saját témakönyvünk, énekes könyvünk. Ne felejtsük otthon.
Mit mond az énekelésről, a templomban való közös éneklésről Szent Ágoston? Mit tanít?
Aki jól énekel, kétszeresen imádkozik.
Hát akkor mit javaslunk mindannyian egymásnak és a híveknek?
Próbáljunk meg mi is kétszeresen imádkozni.
Azt számít, hogy mennyire tisztán énekelünk egy szent misén?
Nem.
Akkor mi számít szerintetek?
A szívünk. Az, hogy Istenre odafigyelünk.
És hogyan énekeljünk? Honnan szóljon az ének?
Szívünkből szóljon az ének.
Énekelj az Úrnak, új éneket, énekelj az Úrnak egész föld. Énekelj az Úrnak, új éneket, énekelj az Úrnak egész föld.
A miséző pap üdvözli az egybegyűlt híveket, ő vezeti mindannyiunk közös imáját. Az üdvözlés két lépésből áll. Az első lépés, amikor keresztet vetünk. Mi is történik ekkor, Matyi?
A Szent Háromság nevét hívjuk segítségül, közben a keresztjelét rajzoljuk magunkra. Jézusra emlékezünk, aki annyira szeretett minket, hogy feláldozta érettünk az életét.
A második lépés az, amikor a pap liturgikus köszöntést mond. Mit jelent ez, Tibike?
Három köszöntési forma van, melyek mindegyik a Szentírásban szerepel. Már az apostolok így köszöntötték a híveket, akár személyesen találkoztak, akár levelet írtak nekik. A leggyakrabban használt köszöntés az Úr legyen veletek. Amikor püspök misézik, Jézus szavait ismétli meg. Békesség veletek.
Csak akkor van lehetőség jó beszélgetésre, igazi találkozásra, ha mindenki őszinte. Így igaz ez a Szent Misére is, ezért először elismerjük, hogy vannak hibáink, nem vagyunk tökéletesek, és nem szeretnénk hamus arcot mutatni magunkról. Bevalljuk, hogy vétkeztünk, ugyanakkor azt is kimondjuk, hogy szeretnénk jobbak lenni, és ehhez az Isten segítségét kérjük. A bűnbánatnak több formája is létezik. Melyik ez a legősibb bűnbánati forma? Roxi?
A legősibb a gyónom a mindenható Istennek. Kezdetű ima ebben elismerjük, hogy sokszor és sokat vétettem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Majd kérjük Szűz Mária az angyalok és a szentek segítségét. Ők is imádkoznak velünk Istenhez.
Ezután következik a Kirie, Uram irgalmaz. Mi történik az Uram irgalmaz eléneklésével, Tibike?
Elmondásával beismerjük, hogy Isten kegyelmére, irgalmára szorulunk. De nem félünk, nem kelt rossz érzés bennünk, mivel tudjuk, hogy ő szeret minket és javunkat akarja.
Mit gondoltok, hogy miért háromszor mondjuk azt, hogy Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz? Mit jelent ez a szám ebben az esetben, hogy háromszor ismételjük?
Az, hogy ténylegesen megbántuk a bűneinket, és a hármas az egy szent szám, ami a teljességet fejezi ki.
Amikor Isten közel jön, könnyen megijedünk. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, mondta Jézus Péternek. Úgy gondolta, hogy az ő gyöngessége, gyarlósága összeegyezthetetlen Isten szentségével. Az Úr azonban nem így látja. Mikor kisgyermekként megszületett Jézus, ezt énekelték az angyalok a betlehemi pusztában.
Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek.
Ez mit jelent, gyerekek, amikor így dicsőítő éneket énekelnek az angyalok, és mi ehhez az angyali kórushoz csatlakozunk a Szent Misén? Mit akarunk ezzel elmondani?
Nem kell Istentől tartaniuk azoknak, akikben van jóság.
Vagyis mindannyian nem kell, hogy féljünk Istentől, hanem együtt kell dicsérnünk az ő életét, az Isten jelenlétét az életünkben, az angyalokkal és ott a Szent Misén megjelent emberekkel együtt. Hódolunk az Isten szent színe előtt, és megköszönjük azt a szeretetet, amit az Isten ad nekünk.
Lehet, hogy most még gyengék, bűnösök, de készek jobbá válni, és valóban törekszenek a változásra.
Az Úr segítségükre siet, és szívesen veszi, ha megszólítják az imájukkal. Ezt a szeretetet, ezt az atyai irgalmat dicsőítjük énekünkkel.
Így van. Most pedig azt tudom nektek mondani, hogy a pap azt mondja a híveknek ezt követően, hogy könyörögjünk. Ezzel egy imára hív meg minket, majd rövid csönd következik. Mit gondoltok, hogy mi a csendnek a célja a Szent Misében?
Hogy gondolatban minden jelenlévő megfogalmazza, miért szeretne imádkozni, miben kéri Isten segítségét, s ki az, akit az Úr jóságába ajánl.
Van, aki kimondja ezeket a könyörgő szavakat, van, aki pedig magában mondja ki ezeket a szándékokat, amiket a pap összegyűjt, egybefog, és mint egy virágcsokrot, amely különböző szálakból áll, az Isten elé viszi. Az általa elmondott kérő imát és könyörgést így hívjuk kollektának, vagyis összegyűjtött imádságoknak és szándékoknak. Ugye eszünkbe jutnak Jézus szavai. Mit mondott Jézus arról, amikor együtt kérünk az Istentől valamit? Roxi?
Ha ketten közületek valamiben egyetértenek, a földön és úgy kérik, megkapják mennyei atyámtól.
Képzeljétek el, hogy volt egy atya, egy pap bácsi, aki 1786-ban született, Jean-Baptiste-nak hívják, és nem sokkal a francia forradalom kitörése előtt volt az ő születésének az időpontja, és e történelmi esemény az egész életét meghatározta. Képzeljétek el, hogy nem tudott iskolába járni, katolikus hite miatt üldözték, és bujkálnia kellett. És mire csillapodni kezdtek a kedélyek, és valamelyest rendeződött a helyzet, már idősebb volt. Így Jean-Baptiste évekkel le volt maradva a szerencsésebb fiataloktól, későn kezdett el írni, olvasni, megtanulni, ezért sokan butának gondolták, pedig nem volt az. Nagyon-nagyon nehéz gyermekkora volt, és végül nagyon sok nehézség árán 29 éves korában szentelték őt pappá. A legtöbben meg voltak arról győződve, hogy nem várhatnak tőle sokat, hisz olyan buta. Aztán mondd el nekünk, Tibike, hogyan szólt közbe ennek a fiúnak az életébe a Jóisten, és hogy mi lett ebből a gyermekből.
János egy kis faluban szolgált papként. Jólelkű, egyszerű ember volt. Nagyon szeretett imádkozni, nappal böjtölt, éjszaka a templomba ment, hogy együtt legyen Jézussal. Sokan bántották, mondván, hogy nem ért eléggé a hitoktatáshoz, nem jól prédikál. A Szent Mise jelentette a legnagyobb vigaszt számára, de Isten rendkívüli ajándékot adott neki. Képes volt belelátni az emberek szívébe. Sokan Isten előtt is véltek kimondani az igazságot, ilyenkor ő, hol keményen, hol szelíden rávezette őket az őszinteségre. Kiváló gyóntató volt, akihez messze földről is érkeztek a bűnbánok. 1859-ben halt meg, mindvégig arctelepülés plébánosaként szolgált. Viennei Szent János a gyóntatók és a plébánosok védőszentjeként tiszteljük.
Így van, köszönöm szépen. Viennei Szent János életéből is látjuk, hogy az Isten, amikor emberré lett, akkor azt akarta, hogy mindenkor minden emberéhez eljusson az ő örömhíre. Azt akarta, hogy a világon minden ember megtapasztalhassa az ő valóságos jelenlétét, és így Krisztus titokzatos módon továbbra is itt maradt velünk. Elküldte a Szent Lelket, az ő saját lelkét, és a tanítványai szívében és az ő közösségében a Szent Lélek azóta is jelen van. És minden embernek külön hivatást adott arra, hogy az örömhírt hirdesse. És viennei Szent János élete is azt a példát mutatja, hogy nekünk is küldetésünk van, hiába vontatott vagy fájdalmas sorsunk is akad, meg nehézségek az életben, a Jóistennek tervei vannak velünk. És azt kívánom nektek, hogy a Szentlélek Isten világosítson meg mindannyiunkat abban, hogy megláthassuk a Jóistennek az álmát, hogy vajon milyen küldetést szánt nekünk, és mi a mi feladatunk az ő egyházában, és ehhez kérjük a Szentlélek Istennek a segítségét, és adja az Isten azt, hogy mi együtt tudjunk működni mindig, és hallgassunk a lélek szavára. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen!
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káligárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Búcsúztató.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, hajnalban a ma elhangzott műsoraink ismétlését hallgathatják meg. Óránként híreket és időjárás jelentést mondunk. 0 óra 5 perckor kezdődik a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk. Wells az Alma című írását Tóth Levente színművész olvassa fel. 0 óra 30 perc korak közelképben Székely Dénes Borsod Nádasdi plébánossal beszélgetünk a hivatásáról. Egy órától újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a Kerengő. Az elmúlt adásokban a cselekvőképesség általános szabályaival és az ezzel kapcsolatos jogi szabályozással ismerkedtünk meg. Ma elsőként a korlátozottan cselekvőképes kiskorúak által megtehető jognyilatkozatokkal folytatjuk adásunkat, majd ezt követően a cselekvőképtelen kiskorúakkal kapcsolatos szabályozásról lesz szó, amelyben segítségünkre lesz műsorunk állandó jogi szakértője, dr. Szalai Kornél Géza, ügyvéd. 3 óra 5 perckor kezdődik a Tudományról, Kultúráról mindenkinek. Ebben a következő témákkal foglalkozunk. Bemutatjuk Tárkányi Béla papköltő életét. Beszámolunk Csontos László legújabb könyvéről, a Szikszó 1588-ról. Végül Bozók Ferenc atya Kosztolányi című esszéjéről lesz szó. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. Hamarosan éjfél, ekkora himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. 14. Leó pápa gondolatával búcsúzunk Önöktől. A Szentlélek ajándéka a bérmálás szentsége, amit pünkösd vasárnap szolgáltatnak ki. Nagyon szép ebben a szentségben részesülni, mert a Szentlélek teljessége megadja a lelkesedést, az erőt, a képességet, hogy Jézus Krisztust kövessük, mindig igent mondjunk az Úrnak, ne féljünk bátran követni őt, és megélni a hitet egy olyan világban, amelyik messze akar vinni minket Krisztustól. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klézbe Árta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádiónk elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Milyen gazdag az a fönséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön. Olvasom az Efezusi levélben. A szent tudja, hogy a világ és minden, amit Isten teremtett, jó. Azok pedig, akik nem szentek, vagy azt gondolják, hogy a teremtett dolgok rosszak, vagy egyszerűen nem törődnek velük, mert csak önmagukkal vannak elfoglalva. Sok keresztény azt kérdezi önmagától, mennyit kell Istennek adnia, és mennyit tarthat meg a világ számára. Az igazi keresztény válasz így hangzik, 100%-ot Istennek, és 100%-ot az embereknek. Nincs osztozkodás. Isten nem féltékeny az emberre. Amit a legkisebb testvérnek adunk, azt úgy tekinti, mintha neki magának adtuk volna. Uram, sokszor félelem fog el. Félek, mert félelmetes az evangéliumod. Könnyű hallgatni, amikor szépen hirdetik, de nehéz a szerint élni. Félek, Uram, a megtévedéstől. Attól félek, hogy sürgésen forgásom azt a benyomást kelti majd bennem, hogy valóban adok. Félek attól, amit adok, mert eltakarhatja mindazt, amit még nem adok. Félek, Uram, mert érzem, nem teszek még mindig eleget, mert nem teszek meg mindent. Mindent oda kellene adnom. És ekkor, Uram, mindig mindenemet odaadva, életemet kellene odaadnom. De te mondottad, Uram, hogy a parancsolat csak egy, és mindenkinek szól, szeress teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,